ez a mai adás, ez a visszakonfolásoknak az adása, de akkor is. Szóval az előbb, amit meséltél arról, hogy micsoda reveláció volt neked a Morfin, meg az, hogy egy olyan gitáron játszottam, amin összesen 2 úr volt, úgy megkönnyebbültem közben, mert a Simikémnek van egy kis piros gitárja, amit úgy kényekedve szerint, amikor eszébe jut, akkor felkap, és akkor így jön-megy bele a lakásba, gitározgat, oda jön hozzám, mondja, mama, énekelj, és akkor én énekelek, ő meg gitározik, és a múltkor, amikor bölcsödébe volt, és rendet raktam, akkor láttam, hogy úristen, milyen állapotban vannak ennek a húrjai, és tényleg ilyen ismert maximalizmusommal ráugrottam a húroknak, és addig feszítettem, míg az egyik elszakadt, és őrületes bűntudatom lett, hogy elszakítottam Simike úrját, de ezek szerint ez tulajdonképpen egy út lehet számára a zenei örökké valóság felé, mert akkor ez tök oké. Na, ez az egyik.
Levált egy húra, egy húros basszusgitáron még senki nem játszott.
De várj, neki maradt még így legalább 3 vagy 4, tehát azért ez nem egy...
Az már konformizmus.
Úgy érzed?
Ha még tépje le 2-t.
Jó, de még csak 3 éves, úgy érzem, hogy megkaphatja még ezt az időzónát, amikor így gyakorolgathat.
Oké.
Jó, a másik, megmondtad, hogy akkor még nem ismerted Bachot. Eszembe jutott, hogy volt egy ilyen TED...
Hát nem találkoztunk, na nem futottunk össze sehol.
Jó, de hogy ez... Na, tehát nincs ezen mit védeni. Mindenkinek van egy pont, amikor megérkezik Bach az életébe. Amikor ezt mondod, akkor eszembe jutott, hogy hallgattam egyszer egy előadást, egy amerikai pasi beszélt, ez egy angol nyelvű előadás volt arról, hogy miért érdemes komoly zenét mutatni gyerekeknek, fiataloknak, hogy az mi mindent tud adni. És az egyik példa, amit hozott, az az volt, amikor Amerikába egy árva gyerekeket nevelő intézetbe, nem, bocs, nem árvák voltak, hanem ilyen magatartás problémás. Tehát ilyen leegyszerűsítve nagyon rossz gyerekek, akiknek az intézetébe ő elment, és komoly zenét mutatott nekik, és magyarázott. És ilyen az elején teljes értetlenség, és elutasítás, és közröhely tárgya volt ő, meg a kis komoly zenéje, és akkor mondta, hogy azért, amik így haladtak ebbe a kurzusba, amikor itt találkozgatott velük, hogy egy óriási eredménynek érezte azt, hogy Chopint mutatott nekik, és akkor az egyik ilyen 10 éves forma kis srác az egyik óra után oda ment hozzá, és mondta, hogy neki ez tök tetszik, és ez a shopping guy, ez nem is olyan rossz.
Nagyon jó, megvettük a shopping guy-t. Én is akkor hadd csatlakozok.
Storytelling ilyen adás.
Igen, ez most, ezt be kell nyeljétek. Majd a podcastban sem lesz másképpen.
Pontosan.
Azt megígérhetem. Szóval, hogy én annyira komolyan vettem a szülői feladatban ezt a részét, hogy komoly zenét a gyereknek 0 ponttól, hogy tényleg, igen. Csak azt felejtettem el, hogy azért ők jobban bírják a rigiditást, mint én, és amikor például a Pannával 48-szor kellett 2 nap alatt meghallgatni a diótörőt, utána meg a hattyúk tavát, akkor úgy éreztem, hogy hát van az a pont, ahol megvan, a gyerek megvan szerintem előre több évre, most neki ez nem kell, most dobol, és xilofonozik, és akkor vannak olyan barátaim, akik már előre dörzsölik a kezüket. Az egyiknél van is egy használaton kívüli dobszer, hogy kérdezi mindig, hogy mikor adhatja oda végre ajándékban, mond, azt próbáld meg. Már tényleg már se hiányzik az életemből, és azért megnyugtató, hogy a kaláka Csajkovszki kör mellé azért be tud jönni néha, most nem is tudom, a Jesse Ware tetszett nekem útkap, az nem rossz, amik így hallgatgattam össze a zenét összerakva. Nem tudom a tudatalattiba mennyi, szóval fogalmam sincs, abba bízom, hogy tényleg a kognitív képességét valamennyire tágítja az, vagy hogy egyszer majd visszajön a génjeiből, hogy ilyennel is találkozott.
Ebbe egész biztos lehetsz, ez nem egy ilyen talán, ha nem tudom, ne hülyéskedj már, hát ezt tudjuk.
Nagyobb az ellenállás, hát amit hall napközben, vagy amit mondtam, mikor ment a farsangi szezon, hogy mi ment. Tehát azért át tudja, szerintem át tudja mosni az agyukat.
Pont ezt mondtad el az 1%-nál, hogy van az, amit tömegben hallgat az ember elveket, értékrendeket, vagy akár zenét, meg van az, ami a családba történik vele. Ezt nehogy már, nem is tudom, relativizál. Tehát az, hogy a Panna normális zenét hallgat veletek 0 éves kora óta, az nem tud nem hatni rá.
Gondolod?
Pont. Igen, biztos vagyok benne.
Hát megnyugszom, mert azért néha neki keresed edekám, amit a nagy tömegbe megérkezik, ahogy mondtam az előbb is, felénk, aztán a kis szubkultúránkban ott, a kis nisbe.
Azt gondolod, hogy csinálgatod a back-to-back-eket, ő pedig black-to-black-es lesz?
Simán.
Ez volt a neve egyébként? Black to Black, vagy Back to Black?
Back to Black. Mm. Azzal a lemez, a második Amy Winehouse lemezre gondolsz, amiben befutott.
Nem, igaz? Melyik volt ez a magyar zenekar, vagy lehet, hogy mindig?
Az Back to Back volt.
Na látod.
Azt hiszem. Azt hiszem.
Lehetséges, hogy van egy rovatod, aminek véletlenül egy magyar zenekar.
Figyelj, ide csak azt tudom rádobni, hogy 0636980980, légy szírjátok meg, én nem, nincs kedvem megnézni semmilyen keresőbe, de ti biztosan meg tudjátok az autóból is nézni.
Na jó, akkor mondd a back-to-back-edet.
De mi arról akartunk beszélni.
Igen.
Jó, jó, jó. Szóval ahogy a Morfin eszembe jut nagyon sokszor, úgy Amy Winehouse is megvan. Szerintem a mi generációnknak úgy a 40-es korosztályig lefelé, vagy 35 éves korosztályig lefelé megvan a maga Amy Winehouse története, vagy hogy hogyan kapcsolódik ez az énekes hölgyhöz a tabloidokon túl, tehát hogy azt ugye lehántjuk az egészről. De hogy azért én emlékszem arra is, és megvan a pillanatok. Először hallottam Amy Winehouse-t, egy angol zenei műsort készítettem még egy teljesen másik rádiónak, és így kaptam az anyagokat Londonból, és akkor volt egy lány, egy sorokat írtak mindenhova, csak igazából stílus nézi. És olyan hallgót hallottam, meg olyan szövegvilágot, amit azért nagyon ritkán. És ez 1990-es évek eleje volt, és a Stronger Than Me című első saját szerzeménye az a debütáló albuma a megjelenés előtt egy bő évvel, már én ezt hallottam, és ez az első lemez nem is lett csak igazából kritikai siker, de nekem nagyon tetszett már. Voltak pillanatok, amikor kevésbé az a nagy mainstream átütést hozó neo-soul albumavel ő aztán világsztár lett, és már hosszú ideje foglalkoztat, hogy oké, játszunk Amy-t itt a Hello járatban, de mit? Van egy műsor, én olyat szerettem volna, egy tévéműsor a BBC-n, 20. éve megy, azt hiszem, vagy már 30 év, 20 évet, vagy 25. Jules Holland vezeti, ő a Squeeze zenekarnak volt a billentyűse, és a szezonok vannak, egy adásban 4-5 zenekar, egy stúdióba felépítve 4-5 hangszeres setup, és akkor mindig beszélget 3 percet, és akkor legújabbakat, meg klasszikusokat meghív, épp akik Londonban, pár mindenki Londonban van, és akkor így ő egy ilyen tasztmaker is, meg egy igazi nagy. És olyan jó ízléssel válogatják a producerei, hát nyilván nem ő, de hogy Later with Jules Holland, ez a BBC-n lehet követni, vagy utána nézni, nekem DVD-n is kiadták őket, és ott játszott először 2003-ban, és akkor, ha valaki a Jules Hollandnál fellép, ez olyan, mintha egy Master of Fine azt írja borodról, hogy nem olyan rossz, vagy ez a pincészet. Tehát, hogy megcsinálod a karrieredet, és a Stronger Than Me egy kicsit más hangszerelésben lesz hallható 2003-ból azon a dallon, amit most ide választottam, hogy Amy Winehouse-t hallgassunk, és aztán pedig egy éve találkoztam Jasmine Lacey-vel, aki szintén Londonban született, de már Nottinghamben él. Nagyon szinte semmi párhuzam nincs a két előadó között. 30-as évei legelején kezdett egyáltalán zenélni, énekes, ő is dalszerző, fantasztikus tényleg, és most debütált egyáltalán, 23 márciusában jött ki az első albuma, de olyan ereje van annak is, a szövegvilág, meg minden, hogy azt gondoltam, hogy akkor legyen ez a kettő, és egy nosztalgiázunk egy picit, vagy aki meg sose hallott Amy Winehouse, nem tudom, Bach után van-e még ilyen, az akkor meghallgatja, az első lemez Stronger Than Me, első kis lemeze volt, és aztán pedig Jasmine Lacey, ezt meg kell jegyezni, és akkor utána menni.